Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, sokakat visszatérő résztvevőként vannak, akik lehet, hogy ma este vannak először itt. Szóval Isten hozott mindenkit ezen a sorozaton. Jézus mutatkozik be estéről estére új módon. Persze lehet, hogy olyan módon, amikkel már találkoztunk korábban, de mégis jó rácsodálkozni estéről estére, hogy be tud mutatkozni újszerűen az Úristen számunkra. Jó ezt átélni. Jó ezt átélni azon keresztül is, hogy új hangok szólalhatnak meg itt a gyülekezetben. Minden este másik lelkipásztor, egy-egy fiatal generációhoz tartozó lelkipásztor érkezik közénk. Így van most itt Boros Sámuel is. A tegnapi vendégünkhöz hasonlóan ő is most Csobán Károly érkezett, pontosabban hát némi budapesti megállóval, de hogy Csobán Károly érkezett, de szívesen mutatom be őt úgy, ami jobban találó vagy igazabb, hogy tábori lelkész, és azt gondolom, hogy ez elég különleges is. Lehetőséget ad majd arra, hogy megkérdezzük Sámuelt, hogy mit is jelent tábori lelkésznek lenni, hogy kell azt csinálni. De még most maradjunk itt, és egy énekkel kezdjük, folytassuk az esténket. A 841-es éneket keressük ki az énekeskönyvből. Ez az áldó énekek között szerepel, de mégis olyan, ami az igére ráhangolódásban is segíthet minket. Ígéddel áldj meg bennünket, Urunk. Így kezdődik az ének, és ezt két verszakkal énekeljük. Regina, gyere nyugodtan, beje van még bőven hely előrébb is. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, hogy sikerült úgy szervezni a hetünket, a napunkat, hogy ez megvalósulhatott, hogy ez létrejöhetett. Köszönjük neked ezt az egész sorozatot, köszönjük, hogy napról napra te mutatkozol be számunkra régi, új módon. Köszönjük, hogy te mindig tudsz újat mutatni a Te igéd által. És Urunk Istenünk, kérünk, hogy Te mozdíts minket úgy, hogy tényleg, ahogyan énekeltük, a Te igéd mentén merjünk új utakra is akár indulni. Kérünk, Urunk Istenünk, Te formálj minket. Lelkesen énekeljük az éneket, de közben néha nagyon bátortalanok vagyunk abban, hogy elinduljunk arra, merre Te vezetsz minket. De kérünk, hogy így formálj minket ma este. A Te igéddel mutass nekünk utat. A Te bemutatkozásoddal mutass nekünk irányt. Kérünk, a Te lelkeddel buzdíts így minket. Amen.
Áldás békességet! Én személyesen is sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és nagyon megtisztelő egyrészt a meghívás is, tehát nagyon szépen köszönöm a meghívást is, és nagyon köszönöm, hogy... Egy 20 perce lehetünk itt, de már most érezzük, vagy érzem, hogy a gyülekezet milyen kedvesen fogadott, és ezt külön köszönöm szépen. Istenünk igéjét olvasom a János evangéliumából, egy hosszabb ige szakaszt olvasok fel, János evangéliumának a 8. fejezetéből az első 12 verset olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolt, tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélte el téged? Ő így felelt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Hadd ismételjem meg ezt az utolsó mondatot. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy voltak-e már éjszakai túrán, akár ilyen tábor, vagy hát az ilyen ifjúsági táborokban ez gyakran előfordul, hogy van egy ilyen programpont, hogy éjszakai túra. Ezt hogy mondjam, hogy a honvédségnél is van, ezt éjszakai menetgyakorlatnak hívják, de ez csak ilyen paradigmabeli különbség. De nekem az volt a nehéz, hadd beszéljek inkább az éjszakai túrákról, mert az kellemesebb élmény, az volt nehéz az éjszakai túrákban, hogy nem egyedül az én fejlámpám világít, hanem nagyon sokan vannak, akik mondjuk, szóval, hogyha megyünk egy vonalban, vagy szakaszoszlop vonalban haladunk, és mögöttem világítanak, akkor zavarja az én látásomat a többi zseblámpa, ami mögöttem van. Úgy valahogy az árnyékok úgy vetőnek, hogy már nem látok annyira tisztán. És az jutott eszembe, testvérek, hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mögöttem nem világítanának. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha vagy csak az én saját fejlámpám lenne, vagy elkezdenék hozzászokni a sötétséghez, és úgy próbálnék sétálni. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, akkor Jézus valahogy deklarálja, hogy ahhoz, hogy mi világosságban legyünk, egyedül ő rá van szükségünk. Na és én azt érzem, kedves testvérek, vagy hogyha kinézünk a templom ablakainkon, akkor azt láthatjuk, hogy mögöttünk rengetegen akarnak világítani, és meg akarják mutatni, hogy nekünk mi a helyes irány. Rengetegen akarják mondani nekünk hátulról, hogy mi merre menjünk. Rengetegen akarják hátulról megvilágítani nekünk az utat előre, és az csak összezavar minket, és abban csak jobban összezavarodunk. Azt érzem, kedves testvérek, hogy azzal, hogyha szintézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy a világosságra való igény az megvan. A világosságra való igény az megvan a világban, de a Krisztusra való igény az már nincsen meg. Kilúgozzuk a Krisztust, vagy kilúgozzuk a világosságnak az igényéből Krisztust. Azt mondjuk, vagy azt mondja a világ, hogy mi világosságba szeretnénk járni, mi szeretnénk tudni, hogy merre megyünk, de azt már nem akarjuk, hogy Krisztus beleszóljon az életünkbe. Azt szeretnénk tudni, hogy mi a helyes irány, azt szeretnénk tudni, hogy merre tartunk, de egyrészt nincsen szükségünk Krisztusra, másrészt pedig azt mondja a világ, azt érzem, hogy mi majd megmondjuk, hogy mi az igazi világosság. Mi majd megmondjuk, hogy igazából hogy kell világítani. Arra gondolok itt, testvérek, hogy hihetetlenül divatos mostanában a motivációs beszédeknek a skálája. Rengeteg sok motivációs tréner van, rengeteg sok olyan ember van, aki motivációs beszédeket tart. Rengeteg sok olyan ember van, kedves testvérek, akik, van egy nagyon kedves barátom is, aki például edzés közben, amikor otthon edz, akkor Arnold Schwarzenegger motivációs beszédeket hallgat. Mert hogy az így tovább lendíti, tovább, még erősebb lesz tőle, még keményebb lesz tőle, még jobban fog tőle menni. Azt érzem, testvérek, hogy kilúgozzuk a Krisztust a világosságból. Azt érzem, hogy mögöttünk a világ az próbál világítani, próbálja megmutatni, hogy mi nekünk hogyan kéne élnünk, mi nekünk hogyan kéne a világosságba járnunk, mi nekünk, mi az, amire nekünk szükségünk van. De ez csak még jobban összezavar minket, és még inkább összezavarja a látásunkat. Olyanok lehetünk, vagy azt érzem, kedves testvérek, hogy amikor Krisztus ezt mondja, hogy én vagyok a világ világosság, akkor ezekre a világosságra való törekvésekre, vagy ezekre a zseblámpás kísérletekre súlyos ítéletet mond. Mert azt mondja, hogy ez nem vezet világosságra, hanem egyedül Jézus az, aki világosságra vezet. Egyedül Jézus az, aki meg tudja mutatni, hogy mi az igaz világosság, hogy merre kell mennünk. Jézus az, aki igazán meg tudja világítani az életünket, és nem a világ adta eszköztár. És amikor mi a világ adta eszköztára próbáljuk akár a saját életünket is bevilágítani, vagy meglátni azt, hogy mi hogy állunk, vagy mi a baj a mi életünkben, és hogyha ezt a világból próbáljuk kinyerni, akkor az jutott eszembe, hogy olyanok lehetünk, én jégkorongozom, testvérek, és olyanok lehetünk, mint van egy jégkorongos edzőtársam, aki folyamatosan bekorizik a lesvonalon túlra a jégkorongnak a leszabályát. Most nem mennék bele, az a lényeg, hogy mindig, hogyha lesen van nyilván egy játékos, akkor nem lehet neki passzolni a korongot. És a srác az mindig örül, hogy üresen van, de bent van lesen, és nem adhatjuk neki a korongot. És azt érzem, testvérek, hogy olykor én magam is, amikor nem Krisztushoz fordulok, és nem Krisztusból szeretném megtalálni azt, hogy merre menjek, vagy hogyha egy döntéshelyzet előtt állok, és nem Krisztushoz folyamodom, és próbálok rájönni, hogy akkor mi lenne a jó döntés, akkor úgy érzem magam, mint ez a les fiú, ez a beceneve a srácnak az öltözőbe, úgy érzem magam, mint ez a les fiú, tényleg, mert hogy én próbálok rájönni, hogy merre menjek, de nem látom. Nem látom, hogy rossz helyen vagyok. A világosságra való törekvés megvan. Az megvan, hogy mi tudni akarjuk, hogy merre menjünk. Csak annyira messze vagyunk az Istentől, hogy még nem is látjuk, hogy mennyire messze vagyunk. Annyira messze vagyunk az Istentől, hogy nem is látjuk, hogy mi bűnben vagyunk. Mint a szegény lesfiú. Nem is tudja, hogy lesen van, de várja a korongot, és nem érti, hogy mi történik körülötte. Olykor azt érzem, hogy kivesszük Krisztust a képletből, és aztán nem értjük, hogy hogyan kerültünk oda. Mi jó dolgot akartunk, mi jóra törekedtünk, de mégsem úgy sikerült. Nem látjuk, hogy mennyire el vagyunk tévedve, hogy mennyire messze kerültünk. És hogyha Jézus világosságára gondolunk, arra gondolunk, hogy Jézus világosságát mi behívjuk az életünkbe, akkor az első pont, ahol meg kell állnunk, azon túl, hogy erre Jézusra magára szükségünk van, hogy Jézus világosságra leleplez bennünket. A világosság leleplez. A világosság, amikor egy szobában világosságot gyújtunk, akkor meglátjuk azt, hogy milyennek kéne lennie annak a szobának. De helyett milyen. Amikor most hazamennénk, hadd beszél, szegény feleségem is itt van, szóval nem mondom, hogy a hálószobánkba, de az én hálószobámba hazamennénk testvérek, akkor meglátnánk azt, hogy annak milyennek kéne lennie, de ezzel szemben milyen rendetlenség van. Hogyha egy szobába felgyújtjuk a lámpát, akkor meglátjuk, hogy milyennek kéne lennie. Hogyha Jézus világosságát beengedjük az életünkbe, akkor meglátjuk, hogy milyennek kéne lennie annak az életnek, de ezzel szemben mennyire bűnös. Hogyha Jézus világosságát beengedjük az életünkbe, akkor már nem tudjuk tovább takargatni, tovább elfolytani, tovább elrejteni a saját életünket. Akkor már nem tudjuk tovább toltozni, foltozni, mint ahogy akkor olykor-olykor a testvéreink vagy a barátaink előtt ez sikerül is. Na, mint amikor a rossz gyerek beírást kap, és azon gondolkozik hazafelé, hogy hogy kell ezt a legjobban tálalni, hogy a szülei a legkevésbé legyenek rá idegesek. Próbálhatjuk mi ezt toltozni, foltozni, de Krisztus előtt ezt nem tudjuk, mert Krisztus világossággal leleplez bennünket. És egyszer, kedves testvérek, tarthattam egy előadást egy nagy színpadon, és ez a Csillagpont Fesztivál volt, és ott ilyen nagyon profi háttér volt olyan tekintetben, hogy a hangosítás ugyanígy jól működjön, és én egy ilyen mikroportot kaptam. És ez azért volt különleges, mert ennek a mikroportnak a felhelyezés, ez egy hosszú idő volt, és én fölkészültem tisztességgel arra az áhítatra, és ameddig szerelték fel ezt a mikroportot, addig végtelenül elbizonytalanodtam. És minden addigi készülésemet, és minden az egész áhítatot úgy eldobtam volna, és az volt bennem, hogy nem is akarok fölmenni, és aztán ez nyilván átfordult abba, hogy nagyon féltem attól, hogy hibázni fogok. Féltem attól, hogy fölmegyek és beledadogok a szövegbe, féltem attól, hogy nem jutnak eszembe a szavak, hogy leblokkolok, ott állok az emberek előtt, és nem jut eszembe semmi, vagy hogy megbotlom, elesek. És ez pedig átfordult azzá, drága testvérek, hogy nem baj az, hogyha én megbotlom. Nem baj az, hogyha én beledadogok. Nem baj az, hogyha én elrontok valamit, hogyha nem úgy mondom el, hogyha tényleg fölmegyek a színpadra és elesek. Az a lényeg, hogy Isten ne sérüljön ebbe a történetbe. Isten dicsősége, Isten fenségét ne raboljam meg. Az nem baj, hogyha én bénázom, Isten maga ott ne sérüljön. Megtörtént az áhítat, lejöttem a színpadról, leszették ezt a mikroportot, sétáltam le, és aztán az volt bennem, hogy hát Istenem, azért ügyesek voltunk. Ügyesek voltunk. És ezzel eltelt másfél nap, testvérek, hogy mennyire ügyesek voltunk. És másfél nap múlva elkezdtem fogni a fejemet, hogy ügyesek voltunk, hát én hol voltam ügyes abban a történetben? Hol volt az a bátorság, amikor raktál fel a mikroportot? Hol volt ez a merészség, az az ügyesség, amikor raktál fel a mikroportot? Egyrészt annyira távol voltam, vagy annyira messze voltam az Istentől, hogy nem is láttam, hogy mennyire bűnös vagyok, vagy hogy miket mondok. Másrészt pedig, amikor megtörtént ez az átfordulás, megtörtént ez, hogy én abban egyáltalán nem voltam ügyes, egyedül az Isten volt abban ügyes, ő csak engem a maga kegyelmével felhasznált. Egyedül az Isten volt abban a helyzetben ügyes. Akkor meg végtelenül elkezdtem szégyelni magamat, hogy nehogy más emberek megtudják, hogy én magamról azt gondoltam, hogy mennyire ügyes vagyok, vagy mennyire gyáva voltam, és aztán meg mennyire elhittem magamról. Értik ezt a logikai fordulatot? Elkezdtem elszégyelni magam, hogy hála Istennek, hogy a többi ember nem tudja, hogy én mennyire távol vagyok. Hála Istennek, hogy a többi ember ezt már nem látja. Egy végtelen ilyen szégyenérzés jutott, vagy fogott el. Mert hogy amikor Isten világossággal leleplez bennünket, az egy borzasztóan sebezhető állapot. Az egy borzasztóan kiszolgáltatott állapot. És azért, mert mi magunktól erre jutunk, hogy az, hogy az embereket leleplezik, erre képes a világ is. Erre képes a világ, hogy az embereket leleplezze. Teljes besúgó rendszerek épültek erre rá, hogy kompromitáló információkkal vagy titokkal a másik embert csapba tartsák. A világ az arra képes, hogy leleplezzen. És bennem is ugyanez a metódus indult el. Hirtelen elkezdtem borzasztóan szégyelni magamat. A világ az képes a leleplezésre. Csak amikor ugyanígy ezt az asszonyt oda citálják Jézus elé, és egy sarokba szorítják, és azt mondja, hogy hozzon ítéletet, akkor egy végtelen megszégyenülés történik. Azért leplezi le a világ a mi titkainkat, és azért akarja leleplezni a világ a mi titkainkat, hogy mi magunk megszégyenüljünk. Eddig eljut a világ. De Jézusnak a válasza pedig az, hogy én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. A világ az addig eljut, hogy leleplez. A világ az addig eljut, hogy megszégyenít. De itt történik Jézusnál egy fordulat. És ebben a fordulatban benne van, hogy Jézusnak meg lett volna a joga ahhoz, hogy elítéljen. Jézusban ebben a válaszban, hogy menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz, ebben megvan, hogy a jog meg lett volna ahhoz, hogy te ítéletet kapj. A jog az megvan abban, hogy te bűnös vagy. Te távol vagy. És nem azt teszi Jézus, hogy nem veszi tudomásul a dolgokat, vagy úgy csinál, mintha nem hallaná. Vagy azt mondja, hogy inkább csináljuk úgy, mintha én ezt nem láttam volna. Nem az van, hogy nem veszi tudomásul a bűnösséget. Azt mondja az asszonynak, hogy igen, te bűnös vagy. Te távol vagy. Sőt, az is lehet, hogy ezelőtt 2 órával nem is tudtad, hogy mennyire távol vagy az Istentől. De Jézus Krisztus nem azért leplez le, hogy megszégyenítsen, hanem éppen azért, hogy megkegyelmezzen. Jézus világossága nem ítéletre hív, hanem kegyelemre hív. Jézus leleplezi a bűneinket, de nem az ítélet miatt, hanem azért, hogy megkegyelmezzen azokon. Azért leplezi le, hogy ő megkegyelmezzen, és azért, mert nála biztonságban vagyunk. Mert nála biztonságban vagyunk. És drága testvérek, még hogy mondjam el azt, hogy amikor kedves Ablonci Tamás nagytiszteletű úr szabad textus választást adott nekünk, és akkor én így a világvilágossága a textust, ez is ugyanolyan nagyképű mondat lenne, hogy választottam, hát dehogy választottam, hanem Isten adta a világvilágossága textust, és akkor egy nagyon frappás címen kezdtem el gondolkozni. És a feleségemmel mentünk haza Csobánkára, és Pilis-Vörösvár és Csobánka között van egy ilyen kanyargós út, és akközben én ötleteltem, hogy milyen frappány címeket lehetne adni, és ki is írtam, hogy mik jutottak eszembe. Például az, hogy mennyei fáziskeresés. Jézus a villamosmérnök, vagy az, hogy hogyan szerelne villanyt Jézus. Mert én mindenféleképpen ebbe a modern képbe akartam átültetni a világosságot. Egy ilyen modern képbe akartam, már a saját fejemmel gondolkoztam. De hadd mondjak evidenciákat, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világvilágosság, akkor nem ledizzókra gondol, akkor nem konnektorra gondol, mint ahogy én ezt így feltételeztem. Hanem amikor Jézus idejében világosság van, ott tűz van. És nekem ez nyitotta meg hihetetlenül a képet, testvérek. Ennek a textusnak a képét ez nyitotta meg, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok a világvilágossága, akkor az ő szeme előtt is a láng lehetett, a tűz lehetett. És hogyha már mi is erre gondolunk, mi is a tűzre gondolunk, akkor a tűznek a melegsége eszünkbe juthat. Vagy eszünkbe juthatnak ugyanúgy az ifjúsági táborokból az éjszakai túrák, de ugyanúgy eszünkbe juthatnak a tábortüzek. A tábortüzeknek a közössége, a tábortüzeknek a melegsége, a tábortüzeknek a biztonsága. A bűneinknek a leleplezése az csak a történet egyik fele, testvérek. Azért leplezi le Jézus, hogy ő megkegyelmezzen a mi bűneinken, és azért, hogy ő, mert ő a közösségébe hív, mert nála biztonságban vagyunk. Ott ugyanúgy le vannak lepleződve a mi tetteink. A tábortúsz körül látjuk a másik ember arcát. És egy nagyon tetszik nekem, testvérek, ez a tábortűzkép. Mert hogy ott sokszor az egész hétnek a feszültsége, ott kijön egy-egy, vagy az ifjúsági csoportok alkalmával, ott a hétnek a feszültsége a tábortűzek alkalmával úgy kibudjan. És akkor ott látjuk azt, hogy ki az, akinek éppen könnyes az arca. Látjuk, hogy ki az, aki poénkodik. A tábortűz körül ugyanúgy fel vannak fedve. Fel van fedve a mi arcunk, fel vannak fedve a mi tetteink, a mi bűneink. De nem azért, hogy megszégyenüljünk, hanem azért, hogy biztonságban legyünk, hogy nála kegyelmet kapjunk, és nála biztonságban legyünk. És gyertyát fogunk gyújtani, kedves testvérek, a hétvégén. Elkezdődik az adventnek az időszaka, és mi is azt gondolom, hogy bizonyára gyertyát fogunk gyújtani a hétvégén. És lehetne az adventnek most ez az iránya, hogy lehetne ez a Jézus előtti lelepleződésnek az adventje. Lehetne ez, hogy most mi leleplezzük a saját bűneinket. Mi igenis fel akarjuk ismerni azt, hogyha mi távol vagyunk az Istentől. Mi igenis meg akarjuk látni azt, hogy mi az, amiben mi hiány szenvedünk, amiben mi távol vagyunk az Istentől, amiben szeretetlenek vagyunk vele szembe, amiben vele szembe teszünk mulasztásokat, vagy nem vesszük észre, direkt nem vesszük észre. Elsősorban az Istennel. És aztán menj nyilván a saját családtagjainkkal, vagy a barátainkkal, a gyülekezetünkbe. Gyertyát fogunk gyújtani, és ahogy meggyújtjuk a gyertyánkat, úgy eszünkbe juthat ugyanúgy, hogy Jézus az, aki aztán világosságot hoz az életünkbe. Egyedül Jézus hoz világosságot az életünkbe. Ezen a történeten keresztül látjuk azt, hogy a világ mennyire örjöng, a világ mennyire adja a saját maga által kínált megoldásokat. Látjuk azt, hogy mennyire világosságot akar gyújtani a világ. És látjuk azt is, hogy elutasítja a kegyelmet. A világ ítéletet akar, mert a kegyelemmel nem tud mit kezdeni. De Jézusnak a válasz az, hogy én sem ítélek el téged. Jézus a mi bűneinkre, a mi bűneinknek a felfedezettségére kegyelemmel válaszol. A paráznasszonynak nyilvánvalóvá vált a bűne, de Jézus ezt nem azért tette, hogy elítélje, hanem az, hogy megkegyelmezzen rajta. És ezért jöjjetek, drága testvérek, imádkozzunk. Menj el Istenünk, ahogy a te igéd a lábunk előtt meggyullad, úgy valóban azt érezzük, hogy elkezdenénk takargatni magunkat. Automatikusan fordítanánk el azokat a részeket, amiket nem szeretnénk, hogy láss. De hadd kérjünk most ez alatt, az adventi időszak alatt, hogy hadd legyen bátorságunk, merészségünk, bizalmunk, ahhoz, hogy beelégedjünk téged életünknek azoknak a részeibe is, amit akár takargatnánk előled. Hadd legyen bizalmunk ahhoz, hogy lássuk, hogy te nem ítéletet akarsz hozni a fejünk fölött. Te nem a büntetés miatt akarod felfenni a mi vétkeinket, hanem a te kegyelmed miatt. Hadd lássunk meg ennek a biztonságát, hogy amikor hozzád oda megyünk a mi rejtettségeinkkel, a mi félelmeinkkel, a mi titkainkkal, akkor nálad ebben biztonságban lehetünk. És aztán hadd imádkozzunk bátorságért. Hadd legyen erőnk innen fölállni, és hadd legyen erőnk innen megváltozni. Köszönjük, hogy hallasz bennünket. Amen.
Köszönjük szépen, Sámuel, az ige hirdetést. Nem tudom felsorolni az összes címet, amit adtál, a mennyei villanyszerelő, valami ilyesmi maradt meg, de meg leginkább az a katonai szakkifejezés, amit az elején használtál. Én az éjszakai túrához jobban tudok kapcsolódni, mindesetre köszönjük az ige hirdetésed azt, hogy ezt az elvont bemutatkozást összekapcsoltad egy ilyen átélhető történettel, és így az egész jobb megvilágításba került. Köszönjük neked a szolgálatodat. Ezen a héten, most már akik harmadik alkalommal itt vannak, vagy hát mind a hárman itt voltak, azoknak már nem is annyira meglepő, de van, aki most van itt először. A gyülekezetünkben viszonylag újszerűen egy része az evangelizációs sorozatnak, hogy a gyülekezetből valaki mond néhány személyes szót, hogy őt hogyan szólította meg az Úristen, és a ma esti megszólalunk Géza, Deli Géza. Szinte minden vasárnap szoktak a gyülekezetbe újak érkezni, akiken úgy látszódik, hogy hát úgy keresik, hogy hova is kell belépni a templomba, merre van az Isten tiszteleti tér. Néhány évvel ezelőtt Gézáik is családosan így jelentek meg itt a gyülekezetben, de az nagyon gyorsan látszódott rajtuk, hogy tulajdonképpen itt újak, de a keresztény közösségekben egyáltalán nem újak, sőt, nagyon is régi úton járás ez, és régóta vágyam volt, hogy őt én is meghallgathassam, hogy ezen az úton mi mindent élt át, szóval kíváncsian várjuk, hogy mit osztasz meg velünk. Géza, átadom a szót.
Köszönöm szépen. Szeretnék néhány ilyen adatszerű dolgot mondani magamról, hogy ki is vagyok én, mivel foglalkoztam, honnan jövök, és utána szeretnék néhány gondolatot megosztani arról, ahogyan én megélem akárcsak a mai igét is, de ami nekem központi gondolattá vált így a kereszténységgel kapcsolatban. Tehát Deli Géza vagyok, 57 éves, valamikor a 20-as éveim környékén Pasaréten tértem meg Cseri Kálmán ige hirdetéseire. 28 évig éltem házasságban, és aztán szándékom ellenére szétvált ez a házasság, de lett belőle 3 nagy gyermekem, akik már 30 év körül vannak, van 3 unokám, van egy, azóta Isten megajándékozott egy csodálatos feleséggel, aki itt van velem, és 3 kisgyermekkel, tehát van egy 5,5, egy 4 és egy 1,5 éves gyermekem. Polgári szolgálatosként kerültem a fogyatékosokkal kapcsolatba, és azóta is velük dolgozom, most éppen nem adom fel alapvány keretei között. És most szeretnék áttérni arra, ami egy kicsit a mai igéhez kapcsolódik, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hővé lesz az élet világossága. Amikor Tamás kérte, hogy mondanék valamit, akkor kérdezte, hogy melyik igét választam, és mondtam, hogy úgyis ugyanazt fogom mondani, tehát úgyis valamihez tudom majd kötni, és úgy volt, hogy pénteken leszek a jó pásztorral kapcsolatban, marha jól éreztem, hogy tudom kötni. Aztán szólt Tamás, hogy mégis egy csere van, és akkor jött ez a mai, de ezt éreztem, nagyon jól tudom kötni, tehát nagyon jól tudom összekötni, hogy mi az, amit szeretnék mondani. A sötétség szónak az értelmezését, azt nagyon sokféleképpen vesszük, hogy ennek sokszor egy misztikus tartalma, a bűnnek a sötétség és egyebek, de az én értelmezésemben én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az, hogy sötéten látunk dolgokat, hogy ennek nagyon komoly jelentősége van, hogy valójában milyennek látom magam körül lévő világot. És ehhez képest mit jelent a világosság is? Ez számomra néhány évvel ezelőtt rendkívül fontossá vált ennek az összefüggése. Azt tapasztaltam a keresztény körökben, hogy tehát a keresztény igazságot azt nagyon hamar az ember magáévá teszi, egy nagyon jó, pláne a Cseri Kálmánt hallgatva, egy nagyon jó keretet ad arra, hogy legyen egy világnézetem, hogy az hogyan működik. egy csomó elvárás kapcsolódik utána ez a világnézethez, az, hogy milyennek kéne lennem. Az ember ezt szeretné átadni, én 20 éves koromban összejöveteleket szerveztem magunknál, és nagyon próbáltam elmondani ennek az egész összefüggését, hogy mindenkinek átadni. Tehát, hogy ez hogyan is működik, mit is gondolok én a világról. De ha egész őszinte akarok lenni, akkor igazság szerint azt a fajta erőt, amiről Jézus beszélt, azt nem éreztem. Azt nagyon gyakran nem éreztem. Tehát szerettem volna érezni, és szerettem volna az embereknek továbbadni azt, hogy mit is ígért Jézus, de azt, hogy én ezt igazán föl tudjam mutatni, ez nem volt a sajátom, ma is küzdök vele. Tehát ez ma sem mindig van így. És úgymond a kutatásomnak a legfontosabb része az lett, hogy mitől lesz ez a... Amikor azt mondja Jézus, hogy élő víznek folyamai folynak az ő bensejükből. Tehát aki Jézusban hisz. Vagy olyan vizet adok, hogy soha többé nem szomjaznak meg. Tehát az a fajta szükségélmény, amit az ember átél a mindennapokban, hogy az hogyan fog egy kicsit enyhülni. Hogyan fog az, hogy az ember azt érzi, hogy nem elég jó, nem elég jók a körülményei, hogy mindig valahogy valami történik, ami miatt olyan kicsit olyan nyomott lesz a hangulatom, olyan szorongással leszek teli, hogy ez hogyan fog változni. Tehát ez, mitől fog ez az egész megoldódni? És akkoriban olvastam egy könyvet, egy Bob George nevű író írta, az Igazi kereszténység az volt a címe, és abban volt egy nagyon érdekes mondat, ami arról szólt, hogy sokszor úgy vagyunk vele, hogy az ember azt mondja, hogy legyetek ti is keresztények, és ugyanolyan nyomorultul fogjátok érezni magatokat, mint én. Tehát, hogy az a fajta élmény, ami által én keresztényként tényleg, tehát nem csak van egy világos képem a világról, hanem valóban több energiám van, mint másoknak, hogy ez mitől fog megvalósulni. Én nekem ilyen értelemben, hogy visszautaljunk, nincs ilyen rossz félelem a motivációs trénerekről, mert én azt gondolom, hogy nagyon gyakran találkozom világban emberekkel, és azt látom, hogy nem keresztények, de több az energiájuk, mint nekem. Tehát valahogy több bennük a lendület, több bennük az erő. És azt kezdtem el vizsgálni, hogy igazából miért, tehát hol van ennek a megoldása. Mert Isten adja, azt gondolom, a szent lelkét, tehát adja az erőt. Ebben én hiszek. Én szeretnék jobb lenni. Hol akad meg az egész folyamat? Mert az egész sokszor elindul egy olyan irányba, hogy én egyre rosszabbnak érzem magam, mert én szeretném követni az Istent, és szeretnék jó lenni, de valami miatt egyre inkább rosszul érzem magam, mert utána még az is bejön, hogy hú, hát ez nagyon ciki, hogy Isten adná a maga szent lelkét, én igyekszem is, és nem megy, és nem működik. És utána azt kezdtem el figyelni, hogy például gyerekeim, akik... Most nem olyan régen, a feleségem vette egy, tehát nem, nagyon kérték a gyerekek, hogy vegyünk, van egy ilyen, minden ilyen legós újság, hogy vegyünk, abban van egy kis legó. Vegyünk legós újságot. Könyörögtek, vegyünk legós, a feleségem rát, jó, vegyünk egyet. Na, akkor veszünk egyet, és a gyermek mit mondott? Vegyünk kettőt vegyünk. Tehát, hogy inkább, szóval valahol eltűnt az az élmény, hogy de jó. Valami lett, ami által megszűnt az élmény, hogy de jó, hogy vettünk egyet, és valahogy lett egy újabb akadály ahhoz, hogy a megelégedettséget megéljék a gyermekek. Azt gondolom, hogy a házasságok is ugye úgy kezdődnek el, hogy mindig azt mondom a nagy gyerekeimnek, hogy a házasság olyan, mint egy üzleti vállalkozás. Lehet nagy tőkével kezdeni, hogyha nagyon nagy a szerelem, és lehet úgy is, hogy nem olyan nagy a szerelem, tehát egy kis tőkével, sőt, még hitellel is lehet üzleti vállalkozást indítani. Hogy elkötöződtünk egymás fele, itt tudom én ki, hogyan, az idő már nagyon kitelt, hogy már egy párt kell találni, és el kell indulni. És utána azt gondolom, egy nagyon nyeresé, vagy egy nagyon sok tőkével induló vállalkozásból lehet csődbe menni, és egy hitelbündő vállalkozásból lehet nyereséget hozni, és lehet egy nagyon üzlet, egy nagyon virágzó vállalkozást létrehozni. Tehát valahogy menet közben ezek a dolgok, valami történik, és a mi életünkben is valami történik, ami valami elvész. És utána a bűnesetet kezdtem én elkezdem úgy értelmezni, és nagyon sokáig érdekelt, hogy azt láttam a központi gondolatnak, hogy jó és rossz tudás fájáról szakít az ember, és nagyon sokat gondolkodtam, mi lehet ez, tehát mi ennek az összefüggése. És egy idő után azt gondolom, nekem legalábbis, én nem vagyok teológus, tehát nincs az a kötelezettségem, hogy minden összefüggésbe hozzak a Bibliával, de hozzám úgy szólt a bűneset, hogy az Isten odaadta a paradicsom összes fáját az embernek. Mindegyik a birtokába volt, mindegyikkel gondolkodhatott, mind az övé volt. És azt mondta arra az egyre, hogy ahhoz ne nyúj. És amikor az ördög megjelenik, akkor mi történik? Az, hogy az embernek a figyelmét átfordítja arra az egyre, ami nincs meg. Tehát mindaz, ami rendelkezésre állt ahhoz, hogy az ember tökéletesen boldog legyen a paradicsomban, annak a lehetőségét elveszítettem, és átfordítódik a figyelmem arra az egyre, ami nincsen meg. És elkezd Ádám és Éva abban a hiányban élni, hogy ez nincsen meg. És én azt gondolom ma, a mai eszemmel, hogy a bűnesetnek ez a lényege. Az, hogy Isten, amikor születtünk, rengeteg dolgot ajándékba adott. Én, aki fogyatékos emberek mellett dolgozom, ezt nagyon erősen érzékelem. Az, hogy valaki nem kapja meg a látás ajándékát, az nem azt jelenti, hogy egy csomó ajándékot nem kapott meg. De a mai világ egy sérült ember úgy tekint, hogy Jézusom, ez borzalmas. Ha egy sérült gyerek születik, ez egy tragédia. Tehát azt, amit az a család megkapott, az mind semmibe vész. Azzal, vagy valaki, amit megkapott az élettől, mind semmibe vész, mert nem kapott meg valamit. És a világ is ezt sugározza felé. Egy sérült gyerek, ha megszületik, akkor azt gondolom, az édesanyja is nagyon gyakran úgy néz rá, és én nem elítélem ezt, csak a gyermek szempontjából ezt mondom. Úgy néz rá, hogy ez a gyermek egy tragédia. Jön a szomszédnéni, ő is mondja, hogy Marikám, hát ez tragédia. Jön a nagymama, ő is ezt éli meg. A gyerek egyfolytában ezt kapja, én tragédia vagyok. A legtöbb sérült embernek nem az a problémája, hogy vak, vagy mozgássérült egyebek, hanem hogy ezt kapta. Tehát ez sugározza felé a világ. És én úgy érzem, hogy ezek az emberek, hogyha a világ tele lenne hálaadással, és ők maguk is a hálaadást tudnák megélni, nem éreznék maguknak szerencsétlennek. Tehát ebben a világban teljesen jól meglennének. És mi magunk is, szerintem a legnagyobb problémánk az, hogy tele vagyunk azzal, ami még hiányzik. Hogyha én végig tudnám mondani, hogy mi mindenért lehetek hálás, itt, hát nem tudom, szerintem hónapokig ülnék. Hogy mi minden olyan dolog van az életben, ami egy csoda, ami fantasztikus dolog. A látásnak az ajándéka, az, hogy hallom a hangokat, az, hogy meg tudom osztani a gondolataimat, hogy valaki válaszol és értem. Az, hogy föl tudom emelni a kezem, az, hogy lent vannak a gyermekeim, az, hogy meleg van a lakásban, az, hogy nincs háború, az, hogy tele van a hűtő. Emlékszem arra, amikor még az előző életemben fiatalok voltunk, és az komoly dolog volt, hogy mondjuk a vajon kívül még volt esetleg felvágott otthon. Az már úgy, fú, az de jó. Ma, ha hazamegyek, tele van a hűtő, többféle dolog van, és az ember kinyitja, mit tegyek. Valahogy nincs olyan, ami úgy kedvem lenne hozzá. Tehát, hogy az ember elveszíti a hálaadásra való képességét. És én azt gondolom, az erőt itt veszítjük el. Csak azt tud szeretetet adni, csak azt tud lendületet adni másoknak, aki azt érzi, hogy gazdag, hogy erős, van miből adnom. Ha én magamat szegénynek minősítem, akkor azt gondolom, hogy ezt fogom megélni. Tehát ezt fogom sugárzni közvetem, nekem szükségem van valamire, tőlem mit vár a világ. Amikor azt mondja Jézus, hogy akinek van, annak még adnak. Akinek nincs, azt is elveszik, amilyen volt. Ezen nagyon sokáig gondolkodtam. Mit jelent ez? Ez egy igazságtalanság, hogy ez nem így, ez nincs jól így. És utána ezt megint, nem, mert ezt ugye ott a talentumok példázatához hozza Jézus, megint nem biztos, hogy, én nem tudom, hogy Isten ezt hogy szánta a Bibliában, de hozzám úgy szólt, azt tudom mondani, hogy ez egy öndefiníció. Hát én el tudom dönteni, én az vagyok, akinek van, és akkor még lesz. Vagy az vagyok, akinek nincs, és akkor azt is elveszik, amit volt. Mert akkor nem tudom azt sem élvezni, amit az Isten eddig rám bízott. Tehát az, hogy én magamat azt mondom, hazamegyek, és azt mondom, ez egy csoda, ami családunk. Hát fantasztikus, hogy hogyan élünk. És a gyerekek fel is ezt tudom sugározni, hogy tele van csodával az életünk. Aki Pasaréten, hát hogyan szocializálódott, az mondjuk a karizmatikus dolgok felé nem túl nyitott, de Cseri Kálmán beszélt a csendes csodákról. És én azt gondolom, hogy igen, csodák vannak az életben. A csoda az az erő, amivel az ember tud szeretni. Oda tud fordulni a másik fele, van energiám a másikra, a gyerekemre, a feleségemre, a munkatársamra, a szomszédra és egyebekre, hogy valahogy van egy olyan élményem, hogy, hogy nem baj, ha hibázik a másik. Nem baj, ha nem úgy szólt, ahogy jó lett volna. Mert van miből adnom. Most ha ez a gazdagság nincs meg, akkor nyilván, hogy egy elvárás halmaz lesz maga a kereszténység. Hát szeretettel kellett volna visszaszólni. Hát jó, de hát hogy szólt hozzám? Tehát akkor azt a hiányt fogom megélni, amit nem kaptam meg. És hogy ezt hogy lehet viszont az embernek létrehozni az életében? Én azt gondolom, azt mondják, hogy ha valamit 40 napig csinál az ember, az beépül az életgyakorlatába. A hálaadás az nem olyan dolog, hogy ha rám tör, akkor majd mondom. Nem, az egy edzés. Azt gondolom, hálát adni kell. Az imádságnak szerintem a 90-95% hálaadás kellene legyen. Mert a bűnvallás, az lehet hálaadás, ha Isten kegyelméről szól. Nem az én nyomorúságon, hogy megint milyen szemét voltam, vagy milyen lehetetlen, vagy egyebek, hanem hogy arról szól, hogy milyen csodálatos, Isten megint megbocsát, megint mehetek tovább. A kéréseknek nem lesz olyan nagy jelentősége, mert hát mindenem megvan. Tehát nem arra vagyok elfogni, hogy még mit adjon Isten, mert tényleg így borzasztó, hogy ez sincs, az sincs, ama sincs, az nyom, ezt adjon, ezt nem. Hát ezt is adott, azt is adott, hát ez csoda. Hát abban élek benne, hogy mi mindent adott. Tehát innentől fogva azt gondolom, egész más jelentősége van az imádságnak, és én hiszem, azt erre rá kell állni. Amikor a mi életünkben a hálaadás gyengül, az erő is gyengül. A szeretet is gyengül. És több lesz a konfliktus. És azt gondolom, ez egy elszántságot igényel, de azt mondja Jézus, hogy az erőszakosak ragadják el a mennyek országát, de én azt hiszem, az elszántak ragadják el a mennyek országát. Tehát aki tud elszántan hálát adni, az meg fogja tapasztalni, hogy gazdag, és akkor lesz mit adjon. Azt gondolom, Isten már odaadta előre a gazdagságot, tehát nem arról szól, hogy még adjon valamit az Isten, ő azt odaadta. Észre kell venni. Ahogy Ádám és Éva nem látta a paradicsomba azt a csomó minden csodát, amit kapott, ami mindene megvolt. Amire szüksége van, az az egy fa volt a lényeg. És mi is azt gondolom, hogy itt veszítjük el a lehetőséget. És azt is gondolom, hogy tehát sokszor mondják azt, hogy az elégedetlenség szüli a fejlődést. Nem, én ezt nem hiszem. A hálaadás szüli az erőt, és a sáfárság szüli azt, hogy utána én akarok jobbat és többet csinálni. Tehát a hálaadás szerintem nem egy tunya elégedettséget okoz, hanem egy boldog gazdagságot, amiből lesz erőm újabb dolgokat létrehozni. És amit még így a végén fontosnak tartok, az, hogy néhány éve nekem meggyőződésem lett az, hogy az Isten megáldott engem és az én utódaimat. És én azt gondolom, ez a gazdagság része. Aki ennek a gazdagságnak a részese, azt Isten megáldja. Tehát az áldás maga az, hogy a gazdagságot élem. Az maga az áldás. És én ezt szeretném továbbadni a gyermekeimnek, és szeretném bennük tudatosítani, ők áldottak. És szerintem ez minden szülő felelősség, hogy áldottá nevelje a gyermekeit. Azt adja át, hogy én áldott tudok lenni, képes vagyok áldott lenni, Isten mindent megadott hozzá, hogy az legyek. Tehát vagy észreveszem ezt a csodát, amit Isten nekem adott, és ezzel élek, és elkezdem ezt gyakorolni, vagy pedig az ember a kereszténységet egy életkeretként használja, és nagyszerű dolog az, hogy van egy értékrendem, ahhoz tudok igazodni, de az erőt nem fogom megélni ettől. Tehát attól nem fog működni az erő. És azért mondom, tehát távol legyen, hogy én azt mondom, hogy mindig erős vagyok, olyan mértékben vagyok erős, amennyire tudok elszántan hálát adni. De ezt viszont az elmúlt években ezt teljesen egyértelmű, egyenes arányba látom ennek az összefüggését. Hogy ezt érdemes csinálni. Amen.
Ma már többször hangzott el, hogy amen. Nem akarok már ehhez én hozzátenni újabbat, csak néhány hirdetés. Egyrésztről folytatjuk tovább a sorozatot. Holnap is, holnap után is szeretettel várunk mindenkit. Holnap Mári Lőrinc érkezik közénk, Káposztás megyerről, akik másfél évvel ezelőtt ott voltak a presbiteri hétvégén, azoknak meghatározó élmény lehetett a Káposztás megyeri vezetőlelkésznek a szolgálata ott közöttünk. Ebből a gyülekezetből érkezik, aki pedig nem volt ott a presbiteri hétvégén, de az év elején, februárban a Szivárvány elnevezésű programon itt volt. Az is annak köszönheti, hogy azon a programon részt vehetett, hogy annak idején a Káposztás megyeriek eljöttek közénk. Ők motiválták azt a konferenciánkat. Szóval Mári Lőrinc lesz az ige hirdető holnap este, és a gyülekezetünkből pedig Sallai Zoltán, Sallai Zoli fog néhány személyes szót mondani, szóval így készülhetünk a holnap estére is. Hirdetem azt is, hogy ennek a sorozatnak a végkifutása az, hogy az adventre készülünk így, és advent első vasárnapja, az most hónap első vasárnapja is, így úrvacsorás istentiszteleti közösségbe lehetünk majd vasárnap a délelőtti istentiszteleten. Ezt is úgy tartsuk kézben, legyünk együtt itt vasárnap, és ezekkel az estékkel is készülhetünk erre. Hirdetem azt is, hogy a korábbi alkalmakat folyamatosan töltjük föl, a hanganyagokat a honlapra, tehát hogyha valaki valamiért nem tud eljönni az egyik este, akkor néhány nap csúszással, tehát nem így azonnal, de visszahallgathatóak lesznek ezek az esték az interneten. És mindenkit szeretettel biztatunk, hogy ne rohanjunk haza, van egy kis tea, sütemény, maradjunk itt beszélgetni, szólítsuk meg egymást, gondoljuk tovább közösen az elhangzottakat. Most záróénekünket énekeljük, és utána veszük majd Isten áldását. A 798-as éneket énekeljük mindhárom verszakával. Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten.
Hűséged végtelen, Atyám.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.